Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 778. dicséretet énekeljük. A 778. dicséret így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a családi istentiszteletünkön, ahol a felnőttek és a gyermekek együtt vannak, és az alsósok majd az egyik ének alatt fognak kimenni, hogy az ő foglalkozásukon részt vegyenek. Nagy szeretettel köszöntjük a Szent Simolnár Albert cserkész csapatot, akik most jelen vannak, Budahegyvidékről érkeztek, és Isten áldását kérjük az ő életükre, munkájukra. És folytassuk Isten tiszteletünket egy olyan énekkel, amit kiosztottunk, amelyikben a reformáció alap igazságait ismételjük át.
Először is hadd kérdezzem meg, hogy van-e, akinek nem jutott ilyen énekfüzet, ilyen fekete énekfüzet, akkor ide még pár évvel ezelőttről ismerős lehet nekünk, a reformáció évében többször énekeltük ezt a kánon. Ne ijedjünk meg, hogy az első fel latinul van, aztán ott van magyarul a teljes jelentés is. Solus Christus, ott keressük ki, hogy a reformáció alapigazságai, a betűnél lesz a reformáció alapigazságai. Tehát ez az elején van a füzetnek, az első oldalakon. Solus Christus, sola scriptura. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Egyedül Krisztus, egyedül a szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül isteni a dicsőség. Így van, tehát kétszer ugyanaz a dallam, csak megismétlődik a szövege, tehát a szövege más, de a dallam kétszer ugyanaz. Csak az első sorral induljunk, bár örömmel hallom, hogy többünknek ismerős. Solus Christus, sola scriptura. Na még egyszer csak ennyit. Solus Christus, sola scriptura. Ismétlés a tudásanyja utoljára. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide. Sola gratia sola fide. Na még egyszer. Sola gratia sola fide. És ez annyira szépen rávezet, hogy sola fide. Solide o gloria. Solide o gloria. És itt muszáj, hogy kinyissuk hozzá a szánkat, ezt ilyen álmosan, hogy szólíde, így nem fog. Szólíde, ó, glória, egyedül istené a dicsőség. Ezt egy fáradt gyülekezet nem mondhatja, hogy egyedül istené a... Egyedül istené a dicsőség. Ez így bontakozzon ki. Csak az utolsó sor. Szólíde, glória. Hát mindjárt más. Na, akkor egybe foglaljuk össze a magyarral együtt, és utána megcsináljuk kánonba. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solide, o gloria. Egyedül Krisztus, egyedül a szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül isteni a dicsőség. És olyan jó, hogy most nem csak két fele tudunk oszlani, hanem három fele is. Ilyen jó létszámmal itt vagyunk, és ilyen szép hangú cserkészeink is vannak, ők is segítik ezt a hangot, úgyhogy az lesz, hogy első szólam ez a sor, vagy ez a padsor, második szólam, az a padsor, harmadik szólam, pedig a presbiterekkel együtt itt a templom hátsó fele. Itt kezdjük. Köszönöm szépen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti szent evangélium 18. részének 21-től a 35-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszabát, buzgó figyelemmel, engedelmességgel és lélekkel leülve hallgassátok meg. A Máté evangéliuma 18. részének 21. és következő verseiben így szól a mi Úrunk igéje. Akkor Péter odament hozzá Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te szeretettel fordulsz hozzánk, és irgalmas, könyörületes szívvel megbocsátod a mi bűneinket. Azt kapjuk tőled, amit meg sem érdemlünk. Köszönjük, hogy ébresztettél vágyat a szívünkben arra, hogy eljöjjünk, és a te ígéret hallgassuk. Látod, hogy mi minden érzés kavarog bennünk. Örömünket, bánatunkat mind eléd hozzuk. Azt is, amikor nehéz helyzetünkben azt érezzük, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. Akit betegség, gond gyötör, hozzád jövünk az áldott orvoshoz. Akinek kétségei támadtak arra nézve, hogy jó úton jár-e, azoknak is útmutatást adsz. És arra kérünk, hogy most készítsd el ezt az istentiszteletet arra, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét. Amikor lelki tükröt tartasz elénk, Urunk, hadd tudjunk őszintén abba belenézni, és amiben elmarasztalsz bennünket, azokban tudjunk bűnbánatot tartani és megtérni abból. Hadd erősödjön meg a hitünk, hadd legyen az, amit az előbb énekeltünk, mind igaz a mi életünkre nézve is, hogy egyedül kegyelemből, hitáltal élhetünk, és egyedül te, megváltó Jézus Krisztusunk, vagy az út, az igazság és az élet számunkra. Köszönjük, hogy a Szentírást is olvashatjuk, kezünkbe vehetjük, és hallgathatjuk most is az igét. Lelked által légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 205. dicséret első versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Ez alatt pedig az alsó sok Edina néni vezetésével átmennek a gyülekezeti házba. A 205. dicséret első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Thank you. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele, 4. részének 32. versében eképpen. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kedves testvérek, akik itt voltak az előző vasárnapokon, illetve a reformációi emlékünnepünkön, azok már tudják, hogy azokat az alapigazságokat vesszük sorra, amelyekről ez az előbb énekelt kánon is szól. Hallottunk arról, hogy Solus Christus, egyedül Krisztus jelenti a mennybe vezető utat. Hallottunk arról, hogy Sola Scriptura, egyedül a Szentírás lehet életünk alapja, zsinór mértéke. Volt szó arról az előző vasárnap, hogy egyedül hit által Sola Fide, egyedül hit által nyerhetjük el az üdvösséget. A reformáció napján, csütörtök este, akkor a Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség hangzott, és ami még hátra van, már a Sola Gratia, egyedül kegyelemből. És ebből kettőt az az ige is összefoglal, ami az efézusi levélben így van megírva, hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ma tehát ez következik, hogy egyedül kegyelemből. És eszembe jutott az egyik teológiai professzorunk, aki, amikor valamelyik diákja nem készült fel rendesen a vizsgájára, úgy szólván semmit nem tudott a kérdésekre válaszolni, akkor megkérdezte, hogy hát hányast adjak én most magának. Mire ránézett ez a diák, és annyit mondott, hogy de professzor úr maga is kegyelemből él. És hát ez annyira megtetszett ez a válasz a professzornak, hogy átengedte a vizsgán a diákját, hiszen végül is tényleg ő is kegyelemből él. Hát másodszor ezt már nem lehetett vele eljátszani, de akkor annyira szíven ütötte ez a mondat. Valójában ez a diákja, ez a hallgató nem azért jutott át a vizsgán, mert ő megérdemelte, hanem ő maga is így átélhette a kegyelmet, azt kapta, amit meg sem érdemelt. És erről szól Jézusnak a példázata is, az adós szolga, vagy gonosz szolga példázata, aki maga is átélhette, megtapasztalhatta az, hogy ő nem képes megfizetni a tartozását, de a király, az Úr megkegyelmezett neki, elengedte az adósságát. És ebből a példázatból, ebből a történetből, amit Jézus tanított, megtanulhatjuk, hogy lesz számadás, számonkérés a mi életünkre nézve is. Aztán az, hogy olyan nagy a mi bűnadósságunk, hogy megfizethetetlen, nem vagyunk képesek kifizetni. Megláthatjuk azt, hogy Isten kegyelemből elengedte az adósságunkat azáltal, hogy megbocsátott nekünk, és végül tartozunk mi is azzal, hogy gyakoroljuk a megbocsátást, a kegyelemért hálából mi is kegyelemmel éljünk. Hát az első, amit megláthatunk ebben a történetben, hogy lesz számadás, lesz számonkérés az életünkben. Hát ilyen számadás, számonkérés minden ember életében van már az életes során. Iskolában számot kell adni arról, hogy mennyire készültünk fel a leckéből, a tananyagból, amikor felelni kell, vagy dolgozatot írni. Akkor számot adunk a tanulásunkról, a felkészülésünkről, a tudásunkról. Számot adunk a szorgalmunkról, hogy mennyire vettük komolyan a tanulást. Aztán felnőtt emberként nem egyszer számot kell adnunk az elvégzett munkánkról. Van, hogy a főnökünk, a munkaadónk kéri számon, hogy jól elvégeztük-e a munkánkat. Nagyon sok olyan alkalom és lehetőség nyílik, amikor bizonyíthatunk, hogy igen, mi képesek voltunk megtenni azt, amit meg kellett, és hogy jól végeztük, vagy rosszul végeztük, számot kell adnunk. De egyszer életünk végén mindenről számot kell adnunk. Mindarról, amit mondtunk, mindarról, amit tettünk, mindarról, amit gondoltunk, mindarról, amit nem tettünk meg, pedig meg kellett volna tennünk, és így akkor az egész életünk minden eseményéről, szaváról, történéséről, cselekedetéről, mulasztásáról számot kell egyszer adnunk az Isten ítélő széke előtt. Így is írja Pál apostol a korintusiaknak, hogy nekünk leplezetlenül kell odaállnunk az Isten ítélő szék elé, hogy ki számot adjon arról, és azt szerint kapja meg a jutalmát, vagy büntetését, hogy hogyan élt. Nekünk számot kell adnunk az életünkről. Jézus több olyan tanítás is elmondott erről, például a talentumok példázatánál, amikor kiosztja az Úr a lehetőségeket, a képességeket, a talentumokat azoknak, akiket megbíz valamilyen feladattal, és a végén számon kéri, hogy hogyan éltek vele. Van, aki az 5 talentumát megduplázta, és 10 talentumot tudott felmutatni. Van, aki a 2-ből 4-et szintén megduplázta, és a 3., aki elásta azt a talentumot, és nem kamatozott semmit. És számon kéri, és ennek megfelelően jutalmazza, vagy bünteti őket. Vagy Jézus elmondta, hogy az utolsó ítéletkor azt is számon fogja kérni, amit megtettünk, vagy amit nem tettünk meg. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, eljöttetek hozzám, és így tovább. És ahányszor ezt megtettétek, egyel az én legkisebb atyámfiai közül én velem tettétek meg. És az ellenkezője is, akiket pedig a bal keze felől állít, azoknál meg azt kéri számon, hogy nem tették meg ugyanezt. Amikor valakivel nem tették meg, akkor magával, Jézussal nem tették meg. Számon kéri Isten az egész életünket. Valahogy úgy képzelhetjük el, mintha felvétel készülne, videófelvétel készülne az egész életünkről, és akkor ott, amikor odaállunk az Isten ítélő széke elé, ez lejátszásra kerül, és erről a videószallagról már csak azt lehetett lejátszani, ami nem lett letörölve, és itt van a kegyelem ezen a ponton, hogy amiket Jézus Krisztus letörölt erről a videókazettáról, vagy lehetne más hordozóanyagot megjelentetni a mai technikai világban, amit Jézus Krisztus letörölt, azt már nem lehet többé lejátszani. és így lehet a mi bűneinket odavinni Jézus Krisztus elé, az ő keresztje alá, mert Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. De így kell élnünk az életünket, hogy mi tudjuk, hogy erről felvétel készül, és azt a végén Isten számon kéri rajtunk. Ezt senki nem kerülheti el, de el lehet kerülni azt, hogy büntetésképpen az örök halálba, a pokolra, a kárhozatra jussunk. De Isten nem ezt akarja. És ez a kegyelem, hogy Isten elvégezte számunkra az, hogy legyen megoldás az életünkben. Aztán láthatjuk ebből a történetből azt is, hogy a mi adósságunk, a mi tartozásunk megfizethetetlen. A Biblia szóhasználatában, az Új Szövetség eredeti görög nyelvében a bűnre az egyik kifejezés éppen az adósság. Ugyanazt a szót használja ott az adósságra, mint a bűnre, a vétekre, és a mi atyánkban levő kérés, imádság is, ha szó szerint nézzük, akkor ezt jelenti, hogy engedd el adósságunkat, miképpen mi is elengedjük a nekünk adósoknak, tehát bocsáss meg a mi vétkeinket, ez azonos azzal, hogy engedd el a mi adósságainkat. Mert amikor mi valamilyen bűnt elkövetünk, akkor Istennek leszünk az adósai, hiszen szeretettel kellett volna élnünk, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha ezt nem tartottuk meg, akkor ezzel adósai lettünk Istennek. És adósai lettünk fele barátainknak is, pedig azt mondja Isten igéje, hogy ne tartozzatok egymásnak semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Azt írja itt a bibliai példázat, hogy ez a szolga, akit maga elé rendelt a gazdája, mert számadást tartott, 10 000 talentummal volt adós. Hogy mekkora ez az összeg, igazából el se tudjuk képzelni, olyan nagy számot mondott ezzel Jézus, hogy akik hallották, mind érzékelték, hogy ez megfizethetetlen mennyiség. Ha Páty összes felnőtt lakosa egész életes során összegyűjtött pénzét, fizetését, örökségét odaadná, nem biztos, hogy elég lenne rá. Mint egy államadósság, olyan ez az itt említett 10 000 talentum. És amit az úr, a király mondott, hogy ha nem tudsz fizetni, akkor el kell, hogy adjunk téged rabszolgának, el kell adnunk a családodat is, mindenedet eladjuk, és akkor fizess. Hát amikor ezt mind odaadta volna, ezzel is csak a töredékét tudta volna rendezni. De ez a szolga leborult és könyörgőre fogta. Uram, adj nekem időt, és akkor én mindent megfizetek. Fel se fogta igazán, hogy nem képes ezeket megfizetni. És kedves testvérek, mi mindennel adósodtunk el Isten felé. Tiszteltük és szerettük Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Én azt hiszem, hogy ha magunkban nézünk, hogy mennyi időt eltöltöttünk egy nap úgy, hogy mintha Isten nem is létezne, nem is lenne, Isten nélkül éltük az életünket. Ő egy napot úgy igazán arra kért, hogy azt szenteljük oda neki, a vasárnapunkat. És ha el is jöttünk a templomba, akkor azzal letudtuk, hogy ezzel már a vasárnapunkat oda szenteltük Istennek, és a hátra levő időben mennyi jutott Istennek ebből a napunkból. És tényleg a munkánk helyett az Istennel töltöttük ezt az időt, és úgy pihentünk meg. Vagy odaadtuk-e azt, ami Istennek jár? Ő a tizedet kérte a Biblia szerint, és vajon hányan adjuk oda a tizedünket az Úrnak? Még igazán azt a perselypénzt is sokszor elfelejtjük magunkkal hozni, hogy azt az istentisztelet végén a perselybe dobjuk. És vajon a mi időnkből mennyit tudtunk odaadni az Úrnak? Szerettük-e egymást úgy, mint önmagunkat, házastársunkat, akivel egy úton járunk, akinek megígértük, hogy sem egészségében, sem betegségében nem fogja tapasztalni a hűtlenségünket, hanem hűségesek leszünk egymáshoz. Hogy szeretetből kötjük össze a házasságunkat. Vajon hányszor okoztunk mégis megbántást egymásnak? Egy-egy meggondolatlan szóval. Olyan könnyű egymást megsérteni, megbántani. Vagy a gyermekeink felé. Talán megígértünk nekik valamit, hogy azt majd megkapják, aztán úgy elmaradt. És olyan sokszor egy-egy kimondott szó, amit aztán utólag legszívesebben visszaszívnánk, úgy meg tudja bántani a másik embert, hogy már azt nem tudjuk meg nem történté tenni. És akkor még nem szóltunk a gondolatban elkövetett bűnökről, a tisztátalan testi kívánságokról, vagy amikor elmulasztottunk valakin segíteni, pedig mi tudtunk volna és kellett volna, amikor nem vigasztaltuk meg azt, akinek vigasztalásra lett volna szüksége, amikor nem látogattuk meg azt a beteg ismerősünket, aki már nagyon várta, hogy legalább a telefont vegyük föl. Mindezek úgy terhelik a mi életünket újabb és újabb bűnökkel, hogy össze se lehet ezeket igazán számolni. Ha egy nap csak három bűnt elkövetnénk, ennél többet szoktunk. De ha hárommal számolunk, akkor már egy év alatt túllépjük az ezret, és hogyha beszorozzuk ezt azzal, hogy hány évesek vagyunk, annyi ezer bűn, amit valahogy jóvá kellene tennünk. Nem tudjuk jóvá tenni. Mert azzal, hogy annyiszor jót teszünk, ahányszor bűnt követtünk el, azzal sem tudjuk jóvá tenni a bűneinket. Ez olyan, mintha ha piszkos ruhánkra fölveszünk egy tiszta ruhát, és akkor azt mondjuk, hogy most már mi tiszták vagyunk, de hogy vagyunk tiszták. Le kell venni a piszkosat, és meg kell mosakodni. Csak akkor leszünk tiszták, ha utána öltözünk föl a tiszta ruhába. A mi bűneinktől meg kell szabadulnunk, és mi nem vagyunk képesek a tartozásunkat megfizetni. Nem tudjuk kihúzni magunkat a mocsárból. Nem tudjuk a mi bűnadósságunkat sehogy sem kifizetni. Egyszer egy fiúról olvastam, akit az apukája, amikor arról tanított, hogy Isten előtt milyen bűnösök vagyunk, akkor azt mondta, hogy de hát én nem szoktam rosszat tenni. El azt mondta az apukája, hogy na, akkor én most megmutatom neked, itt van ez a marék szög, ahányszor valami olyat teszel, ami Isten szemében nem kedves, beütünk egy szöget az ajtófirfába. Ha pedig valami nagyon jót teszel, akkor kihúzunk egyet. Meglátjuk, hogy lesz. És sajnos az történt, hogy a sűrűn tele lett az ajtófirfa szöggel, és ugyanakkor alig-alig lehetett egyet-egyet kihúzni belőle, és akkor ébredt rá ez a fiú, hogy hát Isten is így lát engem. Ilyen sok tartozásom van, és én ezeket nem tudom egyedül rendezni. És akkor lehetett neki beszélni arról, hogy Jézus Krisztusnál van mindenre a megoldás. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én, akkor ez az ő szájából nem egy olyan alázatoskodás, hogy így illik nekünk mondanunk, hogy hát igen, a bűnösök között első vagyok én, hanem ő ezt tényleg így is érezte. És tudta, hogy Isten előtt nem állhat meg az ő bűneivel. Egyszer egy gyülekezeti tag fölkereste a lelkipásztorát, és elkezdte mondani, hogy hát, tiszteletes úr, én is ilyen gyarló bűnös vagyok, mire a lelkipásztor ennyit mondott, hogy igen, én tudok róla. Hát honnan tud róla? Hát a szomszédja mesélte. Miket mondott rólam az a senki házi, és már mindjárt hangot váltott ez az alázatoskodó illető, mert mihelyt szembesülnie kellett azzal, hogy ő tényleg olyan, már akkor zavarta ő, hogy kitudódott róla minden. Isten előtt nincsen titkunk. Isten belelát a szívünkbe, a gondolatainkba is, és ő látja, hogy nekünk megfizethetetlen a tartozásunk feléje. És itt jön a következő, hogy Isten mégis kegyelemből elengedte a tartozásunkat, az adósságunkat. A cári hadseregben volt egy katona, aki könnyelmű életet élt, eliszogatta a pénzét, és mindig kért a barátaitól, ismerőseitől, és azt is elitta, és egyszer, amikor így elkezdték sorra kérni tőle, hogy adja meg az adósságát, akkor így este leült az asztalához, és elkezdte egy papírra összeírni, hogy kinek mennyivel tartozik. És a végén összeadta, és kijött egy óriási összeg, és így belegondolt, hogy fogom én ezt kifizetni. És oda írta az összeg alá, hogy ki fogja mindezt kifizetni. És annyira el volt szomorodva, mert késő este volt már, hogy ott, ahogy ezen gondolkodott, elbóbiskolt, és nem vette észre, hogy maga a cár haladt el ott mellette, és ő elolvasta ezt, amit ő leírt, hogy ki fogja mindezt megfizetni. És odaírta a saját aláírását, Sándor cár, minden oroszok cárja. Hát amikor ez az ember fölébredt, rámerett arra papírjára, és csodálkozva látta, hogy itt most valaki megtréfált engem? Vagy hogy van ez? Igaz volna? Elhiggyem? Hát egy próbát megér, és bejuttatást kért, hogy a cárhoz eljusson, és felmutatta a papírját. Azt mondta a cár, hogy igen, ez az én aláírásom, megígértem, és valóban kifizetem ezt a tartozásodat. Hát olyan boldog volt, hogy ő most ettől a tartozásától megszabadul, és ő elhatározta, hogy most más életet él, mert ezzel a kegyelemmel ő nem élhet vissza. Isten gazdag lévén irgalomban megmutatta az irántunk való szeretetét. Ki fogja nekünk ezt kifizetni, ezt a nagy tartozásunkat? Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy ő fizesse ki a tartozásunkat. És mi ez a tartozás? A bűn zsoldja, a halál, olvassuk az igében, és az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Jézus Krisztus a halálba ment értünk, hogy a mi adósságunkat kifizesse. Úgy írja a Kolossi levélben Pál apostol, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. És visszaemlékszem arra a gyermekisten tiszteletre, ahol erről volt szó, és mindenkinek, aki ott részt vett, egy papírra fel kellett írnia a saját bűnét. Hát úgy nagyon félve írtuk fel, hogy a szomszédunk, aki mellettünk ül, ne lássa, és így próbáltuk úgy eltakarni, és aki tartotta a gyermekistentiszteletet, azt mondta, hogy most kérem szépen, ezeket adjátok ide nekem. Hú, akkor nagyon rosszul éreztük magunkat. Azt hitték, hogy fel fogja olvasni, és hogy mi minden bűn van. Azt mondta, hogy én ezt nem olvasom föl. És ott volt egy fából összerakott kereszt, oda tűzte ezeket a papírokat, és azt mondta, hogy ahogyan Jézus Krisztus az adósság levelünket a keresztre erősítette, oda szegezte, így legyen ez is annak a jelképe, hogy ami bűnt most mi ide fölírtunk, ha azt megvalljuk ő előtte, akkor az már nem terhel többé, mert Jézus Krisztus megszabadított bennünket, kifizette ennek az árát. Az, hogy Isten megbocsátott nekünk, az nem egy nemes gesztus az ő részéről, hiszen az ő igazságát is érvényesítenie kellett, hanem az ő áldozatos szeretetét mutatta meg, hogy nem nekünk kellett a bűneink miatt meghalnunk. Nem kellett, nem az örök kárhozat, a második halál lesz a mi osztályrészünk, ha a mi bűneinket megvalljuk, és Jézus Krisztus elé visszük. Hanem az Isten szeretete olyan nagy, hogy fiát adta értünk, hogy bennünket megmentsen. Neki nagyon sokba került ez. Ez a kegyelem, amiről az énekíró úgy ír, hogy ó, érthetetlen kegyelem. Nem érdemeljük meg. Isten olyan nagy szeretetet tanúsított irántunk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Visszafizetni, meghálálni nem tudom. Csak megköszönhetem. Így hasonlította egy igehirdető, hogy ha a gyermekünket valaki kimenti a vízből, akkor nem azt kérdezzük utána, hogy és én most mivel tartozom, mert ez egy élet az megfizethetetlen, hanem csak a hálámat tudom kifejezni. Isten felé sem azt kérdezzük, hogy és ezek után még tartozom-e valamivel, hanem az egész életemet próbálom Istennek tetsző módon élni, hálából azért, hogy ő ezt tette értem. Ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Most kérdező hangsúllyal mondtam, mert erre teszünk egy ígéretet, amikor az úrvacsorában átéljük azt a kegyelmet, amit Isten felénk megmutatott. És a történet arról szól, amit Jézus tanított, hogy ha mi magunk kegyelemből élünk, akkor mi is bocsássunk meg egymásnak. Ahogy ez a szolga átélhette azt, hogy ő képtelen kifizetni mindent, megtehette volna, hogy ő is ugyanígy elengedi a másik tartozását, hiszen a kettő két adósság között nagyságrendbeli különbség van. Az egyik ilyen biblia magyarázatban azt olvastam, hogy körülbelül úgy aránylik a kettő egymáshoz, az a 100 dénár és a 10 000 talentum, mint egy a 600 000-hez. Tehát egy félmilliónál is többször annyit engedett el a király az ő szolgájának, mint amennyit ő nem engedett el a szolgatársának. Mit mond az ige? Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. És amikor Jézus a mi atyánkot tanította az embereknek, a tanítványainak, hozzátette, hogy ha ti megbocsátjátok az embereknek vétkeiket, akkor nektek is megbocsátati mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg, akkor nektek sem bocsátja meg a ti mennyei atyátok. Vajon mi szívből meg tudunk-e bocsátani? Azért fontos ez a szívből szó is, mert ott van a történet végén, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Olyan könnyű felhánytorgatni a másiknak, amit velem tett. Hogy éreztetem vele, hogy ő tartozik nekem. Nem szólok hozzá, mert nem érdemli meg, hogy hozzá beszéljek. Inkább kifejezem azt, hogy neheztelek rá, és haragszom rá, mert ő tartozik nekem. Megbántott. Belegázolt a lelkembe. Ígért valamit, és nem tartotta a szavát. Hát akkor most ő is hadd érezze, hogy én mit érzek. Nem tudunk szívből irgalmasak lenni, és szívből megbocsátani a másiknak. Vagy azt mondjuk, hogy hát igen, tudom, hogy meg kell bocsátanom. Ezért én ki is mondom a másik felé, hogy jó, megbocsátok, és vagy hozzámondom, vagy csak hozzá gondolom, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Isten nem így fordul hozzánk. Ézsaiás könyvében azt mondja, hogy vétkeidre többé nem emlékezem. Hát képes Isten arra, hogy ne emlékezzen és elfelejtsen mindent, ő, aki mindent tud. Nem azt mondja Isten, hogy ő már el is felejti úgy, hogy törlődik az emlékezetéből, hanem azt mondja, hogy nem emlékezem rá, úgy tekintek rád, mintha ezt el sem követted volna. És tőlünk is ezt várja a mi Urunk, hogy bocsássunk meg szívből egymásnak. Emlékszem rá, hogy egyszer valahol bibliórát tartottam, és ott ez is szóba került, és elmondta az illető, hogy aki így hallgatta, hogy hát én megbocsátok, és szívesen felejtenék is, de ott van az a seb, amit okozott a másik, és hát azt nem lehet nem elfelejteni. És azt kellett rá mondani, hogy igen, de ezt a sebet, ami Urunk meg tudja gyógyítani. És ha már ezt a sebet meggyógyította, akkor én ne kezdjem el azt a sebet újra fölszakítani, és újból, hogy hadd vérezzem, mert én emlékezni akarok rá, hanem tudjak úgy tekinteni arra másik emberre, mintha nem tett volna semmit velem. Segít az Úr abban, hogy átlendüljek azon a rossz érzésen, hogy amikor megpillantom, mindjárt az jusson eszembe, hogy mit tett velem. Megbocsátani szívből. Ez magunktól nem megy. Erre mi alaptermészetünkből nem vagyunk képesek. És hányan és hányan hordozunk még éveken át is sérelmeket, amelyeket nem tudunk igazán elengedni. Pedig mekkora kegyelmet kaptunk az Úrtól. És ha ez jutna eszünkbe, ha arra gondolnánk, hogy én mennyi mindenre kaptam Istentől a bocsánatot, akkor meg tudom bocsátani a testvéremnek azt, hogy nem egyformán kaptunk az örökségből, akkor meg tudom bocsátani a másiknak, hogy ilyet vagy olyat mondott rólam vagy nekem. Meg tudom bocsátani azt, aminél én se vagyok igazán jobb, csak én ügyesen tudtam leplezni eddig. Kegyelemből élünk. Tudunk-e mi is kegyelmet adni, mint az a professzor, akit szembesítettek vele, hogy professzor úr maga is kegyelemből él. Igen, akkor én is tudjak kegyelmet adni annak, aki rászorul. A Heidelbergi K.T. második kérdése arról szól, hogy mit kell tudnom azért, hogy az Istentől kapott vígasztalással boldogan élhessek, és akár boldogan is halhassak meg. Hát először az, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom, másodszor az, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból, és harmadszor, hogy az ő szabadításáért milyen nagy hálával tartozom. És Isten nem kér mást tőlünk, csak azt, hogy ne legyünk ilyen hálátlan és gonosz szolgák, akik az irgalomért nem vagyunk képesek irgalmat gyakorolni, akik kegyelemből élünk, és nem vagyunk képesek arra, hogy másoknak is elengedjük a tartozását. Merjünk bocsánatot kérni akkor, amikor arra van szükség, de tudjunk is bocsánatot adni a szomszédunknak, a főnökünknek, a tanárunknak, a házastársunknak, a gyermekeinknek, szüleinknek, akikkel kapcsolatban bármilyen neheztelést és rossz érzést érzek a lelkemben. És Isten fel fog szabadítani arra, hogy a kegyelemért én is kegyelmet tudjak gyakorolni. Mi már megkaptuk a kegyelmet, legyünk mi is irgalmasak. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Válaszképpen az igére a 331. dicséret 7. versét énekeljük. A 331. dicséret 7. versét, megbocsásd nékünk gonosz bűneinket. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, bele kellett néznünk abba a lelki tükörbe, amit most elénk tartottál. Bizony megfizethetetlen mindaz, amivel már tartozunk neked, és nem is érdemeljük meg, hogy te kegyelmet gyakoroljál velünk kapcsolatosan. Köszönjük, hogy elrendezted a mi adósságainkat. Felvitted a keresztfára, oda szegezted a mi adós levelünket. És arra tanítasz bennünket, hogy mi is legyünk egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Meg tudjunk bocsátani egymásnak. Ha ez évek óta nem sikerült eddig, könyörülj, hogy meg tudjuk tenni. Ha tudjunk úgy tekinteni egymásra, mintha meg sem történt volna az, ami miatt mi próbáljuk a lelki sebeinket újra felszaggatni. Segíts szívből megbocsátani. Köszönjük azt a kegyelmet, amelyről újra és újra szólsz, tanítasz minket. Esdve kérjük nagy kegyelmedet, énekeltük ezt. Köszönjük, hogy meg is kaphattuk. Imádkozunk betegeinkért, azokért, akik a testi szenvedések és nehézségek közt élik az életüket, akik szembesültek azzal, hogy olyan súlyos a betegségük, hogy megvan még az idejük is számlálva. Urunk, könyörülj azokon, akik kórházban vagy otthoni betegágyon szenvednek, hogy ez az időszak hadd legyen a lelki megerősödés alkalma is ugyanakkor. Akiknek lejár az idejük, hadd legyenek készen a veled való találkozásra, az eléd állásra. Hadd tudjuk mi is mindannyian a bűneinket letenni oda a te keresztedhez, hogy lelkünket béke várja ott a kereszt tövén. Imádkozunk a gyászolókért, azért a családért is, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük hamvainál, és kísérték el utolsó földi útjára. De ezekben a napokban az emlék is sokunk szívéből előjött, amikor valamelyik szerettünkre emlékeztünk. Urunk, hálát adunk az ő életükért, és kérjük, hogy a te lelked vigasztalása töltse be mindannyiunk szívét azzal kapcsolatosan, akit el kellett engednünk. Imádkozunk a mi gyülekezetünk gyermekeiért, fiataljaiért, akik szintén hétről hétre hallgatják az igét. Imádkozunk a családokért, hogy ott is hadd legyen mindenhol olyan lelki közösség, ahol a te nevedben együtt tudnak lenni, és hitükben épülnek. Imádkozunk az egyedül lévőkért is, akiknek szükségük van arra, hogy valaki oda figyeljen rájuk. Talán éppen minket várnak, akik nem vesszük észre, hogy kint kellene segítenünk. Segíts, Urunk, hogy az egész életünk rólad levő bizonyságtétel hadd lehessen. Így erősíts meg mindannyiunkat hitünkben. És fogadd kedvesen a csendben elmondott imádságunkat is, kérésünket és hálaadásunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy az istentiszteletek előtt 9 óra 20 perccel tartunk ima közösséget, amelyikre szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik a gyülekezetért imádkoznak. Ma az istentiszteletünk után szeretett vendégség lesz a gyülekezeti házban, mindig a hónap első vasárnapja ilyen családi istentisztelet, amikor alkalom nyílik arra is, hogy egy kicsit egymással is találkozzunk, ismerkedjünk, és közösséget alakítsunk ki. Kedden délelőtt 9 órakor gyülekezeti biblióra lesz, kedden este 6 órakor a missziói diakóniai bizottságnak lesz a gyűlése, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliórát tartunk, utána 7 órakor kóruspróbát és 8:30-tól ima közösséget, péntek délelőtt a mamakör tagjait várjuk egy összejövetelre. Péntek este 6 órakor a keresztkérdések sorozat folytatódik, amelyre újabb érdeklődőket is szeretettel hívogatunk, várunk. Péntek este 6 órakor és 8 órakor tartunk ifjúsági bibliórát. Péntek este 8 órakor a férfikör összejövetele lesz, és szombaton körzeti vagy területi női csendes nap lesz, amelyikre a gyülekezetünk nőtagjait is nagy szeretettel várjuk. Erre még lehet jelentkezni, de kérjük is, hogy jelentkezzenek a testvérek, akár úgy, hogy szóban nekünk jelzik, akár úgy, hogy a gyülekezet honlapján ez volna jobb, mert akkor mindjárt írásban is nyoma van, hogy a létszámot tudjuk, hogy mennyien leszünk. És azt is kérjük, hogy aki tud erre egy tányér süteményt hozni, akkor az is tegye meg, illetve ezt előre is jelezze, hogy ennek megfelelően számíthassunk rá, hogy ki mivel tud hozzájárulni. Imádságos szívvel készüljünk ezekre az alkalmakra. A keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük Schubert Gyula 60 évet élt atyánk fiát. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatókat Isten tisztelet után. az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 728. dicséret első és második verse. A 728. dicséret első és második versét énekeljük. Rád tekint már hitem, megváltó Istenem. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.